Tisztelt főtitkár helyettes asszony, kedves diákok, kedves leendő kutatók! A Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézete az ország egyetlen főhivatású orvostudományi kutatóintézete, amelynek a fő missziója a 21. század egyik legnagyobb tudományos kihívása, az agy működésének és betegségeinek a megértése. Én több mint 25 évvel ezelőtt érkeztem a kutatóintézetbe frissen végzett orvosként, és talán a legszebb hivatás az orvosi munkát cseréltem fel egész életre szólóan a kutatással. Mi az, ami ide vonzott engem, és mi az, ami még a mai napig is itt tart? Hát, mint a legtöbb embernél, a természetes kíváncsiság, ahogy Einstein mondta, én is úgy gondolom, nem vagyok különösebben tehetséges, csak szenvedélyesen kíváncsi, és emellett még sok minden egyéb is, amit az intézetben találtam, az inspiráló légkör, az alkotó jellegű munka, a felfedezés és az odavezető útnak az izgalma, a meglepetés, amit akkor tapasztalunk, ha valamilyen váratlan eredményt kapunk a kísérletekbe, és amely aztán teljesen új utat nyithat a tudomány szövevényében, véget nem érő agyalás a tudományos problémákon, vagy a büszkeség, amit a mentor érez diákeinak a sikere láttán. Az én kutatócsoportom, a molekuláris farmakológiai laboratóriumnak az a fő célkitűzése, hogy a manapság igen gyorsan fejlődő agykutatási eredményeket a gyógyszerkutatás nyelvére is lefordítsuk, és új gyógyszer célpontokat találjunk a központi hidegrendszeri betegségek ma még megoldatlan terápiájára, mint például a Parkinson-kor vagy a depresszió. E cél érdekében újfajta jelátviteli útvonalakat térképezünk fel, és az agyi működéseket többszintű megközelítéssel vizsgáljuk, kezdve a gén expressziónak a vizsgálatától, a gyógyszerek molekuláris célpontját alkotó fehérjék vizsgálatán át egészen az egész állatban tapasztalható viselkedésig. Fiatal ember, akit most bemutatni szeretnék, csak néhány hónapja csatlakozott a kutatócsoportomhoz, de mégis azt hiszem érdemes lesz rá figyelni. Egyed Bálintról van szó, aki Kiszalai faluban nevelkedett, és jelenleg a Semmelweis Egyetem első éves orvostan hallgatója, és néhány hónapja keresett meg engem, és hát úgy tűnik, hogy már sok olyan dolgot letett az asztalra, ami azt mutatja, hogy megvan benne a jó kutatóknak három fontos erénye: az intellektus, a szorgalom és magas hőfokon lángol benne a motiváció is. Számos tanulmányi versenyt nyert, ráadásul nem csak biológiából, kémiából, informatikából, és kipróbálta magát a másik akadémiai kutatóintézet, a Kémiai Kutatóközpont kutatótáborában, felhívta magára a tehetséggondozó programoknak a figyelmét, és sorolhatnám még tovább az eredményeit is. Most mi a tanulás fázisában vagyunk, ahogy elnök úr is említette, mi tudományterületünkön több hónapos kemény munka a szükséges ahhoz, hogy valaki egy használható kísérleti eredményt előállítson, és Egyed Bálint most ezt a munkát végzi. Az azonban, ami különösképpen megragadott benne a vele történt beszélgetések során, hogy úgy tűnik, hogy néhány olyan tulajdonsága is van, csak néhány nagyon kiváló kutatóknak a sajátja, ilyen például az eredeti gondolkodás, ahogy Szent Györgyi Albert is eredetien megfogalmazta: látni, amit mindenki lát, és gondolni, amit még senki sem gondolt. Elszánás, kitartás, amivel a hátrányokból is előnyképes kovácsolni, széles látókör, amely átlát a tudomány területeknek a határain, és mindamellett megmaradt benne még a szerénység és az alázat is. Én nem szaporítom tovább a szót, megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, és ismerjék meg önök is Egyed Bálintot. Köszönöm szépen.
Köszönöm, professzor asszony, tisztelt főtitkár helyettes asszony, tisztelt hallgatóság, kedves diákok! Engedjék meg, hogy bemutatkozzam, Egyed Bálintnak hívnak, a Semmelweis Egyetem első éves orvostan hallgatója vagyok. A következő néhány percben arról szeretnék mesélni, miként kezdett el érdekelni a tudomány, és mik azok a motiváló tényezők, amelyek mind a mai napig ösztönöznek a világ jelenségeinek a megértésére, ha úgy tetszik, kutatására. Most szeretném előrevetíteni, hogy ez utóbbinak esetemben egy lényeges sarokpillére, hogy bármit is érek el a tudományok területén, azt a hazámban tegyem, aközött a 15 millió magyar között, akikhez magam is tartozom. Hadd ejtsek szót arról, engem mi segített hozzá a tudományhoz. Mi mind emberek vagyunk, sokan és sokfélék. A személyiség minden ember sajátja. Úgy hiszem, hálás lehetek a kíváncsi és érdeklődő személyiségemért, és jórészt ezeket hozom párhuzamba a tudományra való nyitottságommal. Kiskorom óta foglalkoztatnak a kérdések. Kérdések a természet érdekességeiről, olyanokról, mint amiket a dián olvashatnak. Figyeljük csak meg például a következő kutatási eredményt. A sejteknek minden egyes osztódása során a kromoszómáik DNS szakaszának vége, úgynevezett telomer régiója valamelyest rövidül, amely végső soron a sejtnek az öregedéséhez, majd pusztulásához vezet. Élesztő gombákkal való kísérletek során kiderült, hogy híg alkohololdat hatására ezeknek a telomereknek a hossza osztódás során nőtt, míg egy eszpresszó kávényi koffein éppen ahhoz csökkenést váltotta ki. Bár a jelenség még korán sem tisztázott, kinek ne ragadná meg a figyelmét. Vagy kinek ne keltené fel az érdeklődését egy olyan állat, ami túlél mínusz 200 és plusz 150 Celsius fok között. Nos, hát bennem gondolatokat ébresztenek az efféle információk. A tudományban meg lehet, meg kell látni a lehetőséget, a haladás, az előrelépés módját. Gondoljunk csak abba bele, hogy honnan jutott el a tudomány évezredek alatt a mai állásáig. Biztosan sokan ismerik a következő hasonlatot. Vegyünk egy gömböt, és képzeljük el annak a térfogatát a jelenlegi tudásanyagunknak, a felszínét pedig a megválaszolandó, felmerülő kérdéseknek. Könnyen belátható, hogy a gömb térfogatának, a tudásanyagnak a növekedésével szinkron nő annak a felszíne is, így újabb és újabb kérdéseknek kell felmerülniük. Úgy gondolom, éppen ez adja a tudomány szépségét és a benne rejlő lehetőségeket. Nem származom tudós családból, és nem is élek kiváltságos helyen, pusztán egy kis zalai faluban. Nem tartom magamat semmivel sem többnek, mint amilyenek a korombeliek. Hiszem, hogyha az életben valamit el akarunk érni, ahhoz leginkább akaraterő kell. Akaraterő és némi szerencse. Általános iskolás koromtól fogva abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy az általam kedvelt tantárgyakat kiváló tanárok oktatták. A versenyszellem mellett jórészt ez inspirált abban, hogy meg annyi tanulmányi versenyen vegyek részt. A biológia, kémia és informatika versenyekre való készülésre pedig nem másért áldoztam a szabadidőmből, mint hogy egészen egyszerűen érdekelt ez az információanyag, amit így módon megszerezhettem. Jelenleg úgy érzem, hogy mindez nem volt hiába. A családom mellett számos támogatóra leltem, akár tanárok személyében, akár tehetségtámogató programokban. Többek között lehetőségem nyílt egy új laptop, illetve egy saját mikroszkóp vásárlására is ösztöndíjú kereteket felhasználva. Gimnazistaként részt vettem több diákköri munkában, és előadásokat is tartottam diákkonferenciákon. Önálló projektfeladatként az iskolai laborban foglalkoztam üdítőitalok kémiai összetételének és egészségtani hatásainak a vizsgálatával. Most ezúton is bátorítok minden olyan középiskolást, akinek nincs elérhető közelségében egyetemi vagy kutatóközponti laboratórium, hogy ne habozzon önállóan akár az iskola szertárába kisebb vizsgálódásokat végezni. Mindemellett ma szeretném bemutatni egy olyan élményemet is, aminek a révén valódi kutatólabori munkába cseppelhettem. A Magyar Tudományos Akadémia természettudományi kutatóközpontjának pályázatát elnyerve egy egyhetes nyári kutatótáborban vehettem részt elsős gimnazista koromban. A témám címe akkor úgy hangzott, hogy a kristályosítás varázsa. Különböző szerves vegyületek modern nagyműszeres szerkezetanalízisével, illetve szerves szintéziseknek a nyomon követésével foglalkoztunk. A heterociklusos szerves kémiai laborban munkálkodva két szerves vegyületet, két diokarbamid származékot vetettünk alá szerkezeti összehasonlításnak. Annak ellenére, hogy a két vegyület csupán egy metil csoportban tér el egymástól, a különböző vizsgálati módszerek ezt a differenciát nagy precizitással mutatták ki. Például mikroszkóp alatt szemlélve a kristályos formájú anyagainkat egészen másképp tárult elénk. Kapva az alkalmon, a kristály szerkezeti és szerkezeti különbséget igyekeztünk más módszerekkel is kimutatni. Ekkor fordult az érdeklődésünk a modern nagyműszeres kémiai analitika egyik vívmánya, az úgynevezett infravörös spektroszkópia felé. A mérés elve, hogy monokromatizált infravörös fénnyel a molekulák kötéseinek a jellegzetes rezgési átmenetei gerjeszthetők, és a fény elnyelés, illetve fény visszaverés mértéke az egyes kötésekre egyedi értéket mutat. A vizsgálat eredménye egy-egy grafikon, az úgynevezett IR spektrum, amelyen a két vegyület közti metil csoportnyi eltérés a jelölt helyen olvasható ki. A kutatótáborban lehetőségem nyílt egy másik szerkezetfelderítési módszer megismerésére is, amelynek elvi alapjai tulajdonképpen nagyban hasonlítanak az orvosi diagnosztikában nap mint nap alkalmazott MRI eljárásaihoz. A módszer az atommagoknak kvantummechanikai sajátságain, azoknak mágneses térrel való kölcsönhatásán alapszik. Az NMR vizsgálatot két anyagon végeztük, a festékiparban jól ismert bétanaftalon és a belőle előállított binol molekulám. A két spektrum közel megegyezett egymással, ami azért is lehet érdekes, mert bizonyítja a szerkezetkutató módszer hatékonyságát. Ugyanis, ha jobban meggondoljuk, két bétanaftal molekulából könnyedén levezethető a binol szerkezete. A központban végzett munkánk eredménye, mint sikeres pályamű, megjelent a Természetvilága természettudományi közlöny 2011 évi decemberi számában egy négy oldalas cikk formájában. Visszagondolva, a tábor számomra megerősítésként szolgált. Megerősített abban, hogy a természettudományokkal igenis megéri foglalkozni. Csak amennyire az ember a természetet ismeri, annyira ismeri önmagát, hangzik az idézet. Célommá vált a természetnek a minél mélyrehatóbb ismerete, és ehhez szükségeltetett az egyes jelenségeknek nem csak kémiai, hanem mind fizikai, mind pedig biológiai megközelítése. Kezdett minden mindennel összefüggeni, és egyben a világról alkotott képen pedig bonyolódni. Mikor az ember kiválaszt magának egy tudományterületet, úgy gondolom valami motiválja. Engem talán annak a társadalmi hasznossága motivált leginkább. Így mi sem lehetett volna számomra vonzóbb, mint az orvostudomány, és annak mi sem érdekesebb területe, mint az agy bonyolult működése. Idén nyáron felvettem a kapcsolatot a Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetének tudományos igazgatóhelyettesével, Sperlák Beáta professzorasszonnyal. Eljuttattam hozzá önéletrajzomat és egy kis bemutatkozó levelet, amelyre ő egy személyes találkozóra való meghívással válaszolt. Ősz közepétől az ő mentorálása alatt tevékenykedhetek a Kutatóintézet molekuláris farmakológiai kutatócsoportjában. A csoport jelenleg más irányú kutatásai mellett persze a 2010-es év természettudományos módszerének választott optogenetikával foglalkozik, melynek lényege az idegsejtek aktivitásának fényáltali szabályozása. Az idegtudomány fejlődésében jelentős előretörést hozó technika lehetővé teszi, hogy az idegsejtek működésébe az eddigieknél jóval célzottabb, ám kevésbé invazív módon avatkozzunk be. Segítségével pontosabban feltérképezhetők az egyes idegi pályák, és ezáltal lehetővé válik a szelektív szabályozásuk is. Na most miért lehet ez számunkra előnyes? Nos, az olyan neurológiai, pszichiátriai betegségek kezelése válna megoldhatóvá fénykibocsátó agyimplantátumok beültetésével, mint amilyen a depresszió, a migrén vagy éppen a Parkinson-kór. Hogyan lehetne tehát az idegsejt-idegsejt kommunikáció a szinapszis alapjelenségét, az ingerület átvívő anyagok felszabadulását fényérzékenyé tenni? A kérdés megválaszolásakor került az érdeklődés középpontjába a Chlamydomonas reinhardti névre hallgató egysejtű zöld alga, amely egy fényérzékelő szemfolttal rendelkezik. A szemfoltot alkotó fehérjét az idegsejt membránjában megjelentetve az ioncsatornaként tud funkcionálni, amelynek a nyitása és zárása már fénnyel szabályozható. A következő kérdés tehát már is az, hogy hogyan lehetne ezt a csatornát a membránban kifejezni. Nos, kísérleti körülmények között ezt a következőképpen végzik. A zöld alga fehérjét tartalmazó meghatározó génrészletet vírus hordozóval juttatják kísérleti egereknek célzott agyterületeire, ahol ez képes kifejeződni. Ezután az egér agyát hőt nem termelő üvegszálas optikai rendszer segítségével megvilágítva befolyásolható egész egyszerűen a neuronok aktivitása, amely végső soron kihat az állatnak a viselkedésére is. A molekuláris farmakológia kutatócsoportban jelenleg a kezelt kísérleti egerek célzott agyterületén való ingerület átvívő anyag felszabadulását mérő vizsgálati módszert, a release technikát tanulom. Az egéragy úgynevezett raffé magvaiban a fény elektromos, illetve kémiai ingerek hatására kiváltódó neuronális szerotonin kibocsátást mérve feltérképezhető az, hogy az egyes ingerfajták miként változtattak a neuronok aktivitásán. A release technika eredményét grafikonon szemléltetve könnyen össze is hasonlítható az egyes ingerfajták hatása. Látható, hogy míg az összes idegvégződést egyszerre ingerlő elektromos és kémiai stimuláció jelentős idegsejtválaszokat okoz, addig a fényingerlés hatására a raffi idegpályákban jóval kevesebb szerotonin szabadul fel, ám körülírtabb, célzottabb agyterületen, és pontosan ez lenne a cél. Végezetül kívánom Önöknek a nap hátra levő részére, hogy nevéhez méltóan ünnepeljék a magyar tudományt. Jó magam, ezzel az idézettel búcsúzom, és köszönöm megtisztelő figyelmüket.